Nem tudom, hogy tetszettek-e hírt kapni arról, hogy most egy kis változtatással a modernkori művészet után egy pillanat erejéig visszamennénk a késő gótikába, mert MS Mester olyan nagyszabású művészünk, és annyira ismeretlen, és annyira mély bibliai mondanivalója van az ő táblaképeinek. Egyébként ezeket eredetiben Esztergomban nézzük meg, szeptemberben szoktunk Esztergomba elmenni. Tessenek nézni a www.oltalomalapítvány.hu honlapot, ott vannak az alapítványi kirándulásaink, és Esztergomba családdal is el lehet jönni, mert a Keresztény Múzeum mellett a Duna Múzeumba is bemegyünk, az pedig a gyerekeknek nagyon nagy élmény. Az év múzeuma is volt néhány évvel ezelőtt, és beülni ott egy repülőgépbe, és az egész Duna fölött elmenni, vagy kis filmeken látni a dunai árvizeket, tehát az egy valóságos kis élmény és kirándulás. És hát ott Esztergomban még más látványosságok is vannak, a Mária Valéria hídtól fogva a Melokó Miklós szoborig. De a Keresztény Múzeumot és a Duna Múzeumot mindig megnézzük. Hát akkor azt hiszem, hogy mindenki megérkezett, és akkor is kezdeném. Kedves hallgatóink, a mai alkalommal nem egy festményt fogunk részletesen megismerni, hanem egy passió sorozatot. Passió sorozatot az európai művészet körülbelül a 13. századtól fogva fest táblaképeken, majd a reformáció kora után vásznokon is. A passió sorozatok legkevesebb 4 témát rejtettek magukba. Később, amikor már nagyobb sorozatokat készítettek, ez a 4 6-ra, 8-ra, sőt 10-re is bővült. Bizonyára önök is ismerik ezeket. Kezdődik általában a passió sorozat Jézus küzdelme a Getsemáné kertben. Ez kihagyhatatlan, és az egyik alappillér ennek a sorozatnak. Utána folytatódik Jézus elfogatása, Júdás csókja. Utána folytatódik Jézus 6 kihallgatása közül, szokták az Annást, nagyon ritkán, Kajafás, még ritkább. Pilátus előtt láttuk Munkácsi csinálni, hogy ezt igazából Munkácsi tette világhírűvé ezt a jelenetet. Aztán utána jön a keresztvitel, ha ábrázolják, a középkorban mindenképp ábrázolták, hiszen akkor a keresztnek nagy kultusza volt. Utána maga a Kálvária vagy Golgota, utána a sírbatétel, vagy a levétel a keresztről sírbatétel, utána a föltámadás és a mennybe menetel. Tehát ilyen témák sorakoznak egymás után. Passió sorozatot a magyar festészetben olyan sokat nem találunk, de MS Mester passió sorozata azért kihagyhatatlan, mert ez európai mércével mérve is csodálatos nagy alkotás, és legalább 2, vagy jobban mondva 3 képe a 4 közül olyan rendkívüli tartalmakat hordoz, hogy Európában sem találjuk ennek a párját. Jó lenne tehát megismernünk azt, amink van. Ennek jegyében lépjünk be a passió sorozat első darabjához, és ez már is a Jézus az olajfák hegyén, vagy Jézus a Getsemáné kertben. Az anyag hársfa, a hársfát lecsiszolták, olajjal impregnálták, és temperával vitték föl a festéket. A temperába tettek tojássárgáját, egyéb anyagokat is, ez egy nagyon komoly technika volt. Ne tessenek megijedni azon, hogy Péter feje le van vágva, a passió sorozat képeit nem nagyon kímélték az idők során. Volt, amikor ládába be kellett tenni, mert menekíteni kellett egy bizonyos helyről, vették a fűrészt, 10 centit levágtak. De csak vigasztalásul hadd mondjam, hogy amikor tavaly Amszterdamban voltunk hallgatókkal, és Rembrandt éjjeli őrjárat előtt álltunk, és az éjjeli őrjárat mondjuk így van, mint hogy itt előttem lenne egy óriási kép, és jobbra kicsinyített mása van, egy korabeli festő festette le, hogy mi volt ez az éjjeli őrjárat, és összehasonlítottuk a 2 képet, és ott is azt láttuk, hogy hát a nagy képről hiányzik 30 centi a kis képhez viszonyítva. És hát akkor közölték velünk, hogy ott is levágtak 30 centit Rembrandtból is. Régen nem annyira tisztelték, nem tartották ezeket a művészi alkotásokat olyan változtathatatlannak, tehát emesmesterit ráfestette Péter Tar koponyáját, de az idők során végeztek vele. Tudnék, 1506-ból való a Passió sorozat, de 1875-ig, kb. 20 év kivételével lappangott. Mert 1506 után ugye 20 évre jön a Mohácsi vész, azután elmenekítették, és körülbelül úgy 1530-tól 1875-ig ezekről a képekről semmit nem tudtunk. Egy padláson töltötték ezt a 330-340 évet. Jött az osztrák-magyar monarchia, akkor is ilyen nagy gazdasági föllendülés volt, mint manapság, mindent pénzé kellett tenni, padlásokat lesöpörték, ott nem kukoricát találtak, hanem például emesmesterképeket. Megjelentek az árverésen, de megjelent az árverésen Simor János esztergomi érsek is, aki művészetpártoló volt, rögtön megakadta a szeme ezeken a képeken, megvette őket, Esztergomba vitte, az ő egyházmegyéhez tartozott egyébként Honszent Antal és Selmecbánya is. De 1914-15-ig kellett várni az első restaurálásukra, akkor, amikor kiállították, óriási novum volt, hogy a magyar művészetben ilyen is van. A Mária és Erzsébet találkozását azért nem mutatom be, mert az a karácsonyi sorozat része, ha majd folytatódik a sorozatunk, azt is bemutatom. A karácsonyi sorozatból megvan a Mária és Erzsébet találkozása, a pásztorok imádása most Tonszent Antalon van, ha valaki a Felvidékre megy, Selmecbánya előtti faluban megnézheti, egy katolikus templomban van kiállítva az oltár mellett. A királyok imádása az a franciaországi Reims-be vándorolt, és a negyedik kép elveszett. Tehát az első sorozat töredékes. Most én önöknek azt a sorozatot vetítem, ami teljes, ez nem a karácsonyi, nem a születéstörténet, hanem a szenvedéstörténet sorozata. Hát ennyit röviden a képek hányattatás történetéről, és már is hadd hívjam föl a figyelmet ennek a táblaképnek a különlegességeire. Egyszerre négy jelenetet is ábrázol. Négy jelenet. Az első jelenet, itt van Júdás, és hozza a csapatokat, a Getsemáné kertnek itt van a kapuja, és itt ez a sárga színű ruhába öltözött Júdás jön az úton Jézus elfogására. A második jelenet, Jézus közben ima küzdelmét folytatja, amelynek a végén angyal jelenik meg az égből, és megerősíti kezében a keserű poharat. Majd ezeket kinagyítva látjuk. Közben a három legszeretettebb tanítvány, Jakab, János és Péter háromszor is elalszik. Jézus háromszor költi fel őket, majd ezeket elemezem. Tehát ezért mondom, hogy itt egyrészt a Júdás téma, miért kellett Jézusnak ilyen küzdelmet folytatnia, miért jön az angyal, mit jelent ez a keserű pohár, és ez a rettenetes elalvás. Óriási feszültségek vannak a képen. A feszültség egyik része, hogy Júdás szinte ilyen táncoló mozdulattal jön az úton. Jézus meg ilyen nagyon merev tartásban, itt átfestették a képet, itt lehet is látni. Valaki nem volt megelégedve a Jézus jobb vállával, fogott egy ecsetet, azt egy kicsit átfestette, hát egy kicsit hátrányára, mert anatómiailag ez a jobb váll egy kicsit satnya lett. Később a restaurátorok próbálták helyrehozni több, illetve kevesebb sikerrel. Itt is feszültség, tehát Judásnak a sárga ruhája, a sárga az irigység színe, Jézusnak a hamuszürke, lilás ruhája, ez a fájdalom, a szenvedés színe, a táncoló mozdulat, a merev halálküzdelem, tehát itt a feszültség. Jézus, aki viraszt, nem alszik el, küzd, hogy önmaga is meg tudjon állni, és küzd azért, hogy az áldozatát meg tudja hozni, miközben azok, akikért hozza az áldozatát, és a három legszeretettebb teljesen elalszik. Itt álló zsákokról van szó, itt eldőlt zsákról van szó. Félelmetes erejű kép, amelynek a színeit, csodálatos színei vannak, sárga, hamuszürke, zöld, vörös, fehér, zöld, narancssárga, a zöldnek különböző árnyalatai, a háttér aranya emeli ki. A késő gótikában azért is használnak aranyhátteret, mert egyrészt az isteni jelenlétet, a gondviselés mindenre kiható jelenlétét akarják aláhúzni, másrészt festészet technikailag két szín az, ami háttérként a többi szint nagyon érvényesülni hagyja, az arany vagy a fekete. Az aranyat használják a késő gótikáig. Munkácsinál említettem, hogy Munkácsi korában a 19. század második felében azért térnek át a bitumen alapozásra, meg a fekete háttérre, mert a feketéből is nagyon elevenen, izzóan jönnek elő a színek, például a vörös is, a fehér is, de szinte minden szín. Ha ránézünk Emes mester képeire, szinte izzanak a képek, annyira élénk a színviláguk. Nagyon sok színnel dolgozik, mégse lesznek ezek a színek csicsásak vagy manierista ízűek, nagyon kiegyenlített szép színvilággal van dolgunk. Körülbelül Dürer magasába emeli ezt a magyar művészt az ő képei és a metszet sorozatán, Passió metszet sorozatán való beállításai juthatnak eszünkbe. Tehát egy ilyen táblaképen egyszerre több jelenet. Júdás itt jön a csapatokkal, Jézus viszont, látjuk, eléggé merev az arca, szinte agonizál, szinte a halál szélén van. Miért festette így Emes mester? Ha most két kivetítőnk lenne, akkor Esztergomban egyébként így vetítettem, ott úgy tartottam a sorozatot, hogy baloldalt volt Emes mester, és ott volt egy másik kivetítőm, és az addigi és a kortárs európai festészet hasonló című, tehát Getsemánéket vagy Olajfekhegyén képeit vetítettem ki, lehetett látni, hogy ilyen merev, ilyen agonizáló arcot, ilyen tartását az összetett kéznek is, az egész alaknak ezt a fölfelé irányuló, szinte fohászkodó, könyörgő testtartását sehol nem látjuk. Azért, mert Emes mester valamit megfigyelt a Bibliából, és valamit nagyon komolyan vett. Tudnék, amikor a Biblia leírja ezt a történetet, hogy Jézus megérkezik a Getsemáné kertbe, és a 11 tanítvány közül a három legszeretettebb tanítványt veszi maga mellé, és azt mondja nekik, hogy gyertek el, hogy imádkozzunk, akkor itt Márk evangéliuma ennél a jelenetnél egy olyan félmondatot tartalmaz, ami mind a négy evangéliumban párját ritkítja, mert ezt mondja Márk, hogy amikor Jézus megérkezett a Getsemáné kertbe, kezdett rettegni és gyötrődni. Most ilyet soha nem olvasunk Jézusról. Jézus az egész életében mentes volt egy borzalmas emberi érzéstől, amitől sajnos mi nem vagyunk mentesek, ez a félelem. Jézus soha nem félt. Nemhogy nem rettegett és gyötrődött, félni sem félt. Miért nem? Azért, mert a Biblia szerint, hogy elkezdjük olvasni a Bibliát, rögtön Mózes első könyve 3. fejezetében arról értesülünk, hogy a félelem akkor költözött be a világunkba, amikor az ember elfordult Istentől, és Ádám és Éva az első bűnt elkövették, és ahogy az Isten a teremtőnk és miközénk a bűn odaáll, akkor kezdi az ember látni a maga védtelenségét, körülbelül úgy, mint ma, ha egy gyerek elveszíti az apját vagy az anyját. Ma, ha egy gyerek elveszíti az apját és anyját, körülnéz, és elkezd sírni, és félni, és remegni. Hát ez a felnőtt embernél körülbelül úgy van, hogy mivel a felnőtt emberek nem találják az Istent, azt mondják, hogy azt se tudjuk, hogy van, vagy ki tudja, hogy mit akar, vagy miért engedi meg számomra ezeket a nehézségeket, az emberek elkezdenek félni. Jézusnak azért nem volt oka a félelemre, mert ő soha rossz dolgot nem követett el az életben. Mindig legyőzte a természetét, nem engedte érvényre jutni a természetét, és soha törvénytelen dolgot nem tett, Jézus a szeretet parancsolatát tökéletesen betöltötte. Hát akkor most miért kezd rettegni és gyötrődni? Ha soha életében nem fél, sőt mondta, hogy én azért nem félek, mert velem van az atya, mert én azt teszem, amit az atyám mond, és amiért küldött engem, és hogyha az atya vele volt, hát akkor mi oka lett volna a félelemre? Egy gyereknek sincs oka a félelemre, hogyha a szülő vele van. Jézus azért kezdett rettegni és gyötrődni, és ez az, amit Emes mester döbbenetes erővel ábrázol, mert a Getsemáné kertben helyeződik át Jézusra az emberiség bűnterhe, amiért ő jött a világra, hogy helyettesünk legyen, hogy ne mi halljunk meg a bűneinkért egyszer s mindenkorra, hanem Jézus hal meg, Jézus lép az ember helyébe, ő veszi magára a világ bűneit, úgy, hogy keresztelő János bemutatta, hogy íme az Isten báránya, aki magára véve elhordozza ezt, ennek a világnak a bűneit. És mikor Jézus érzi, hogy a bűnter itt van, tehát ő azonosul minden eddigi ember bűnével, magára veszi. Azt mondja, mint hogy úgy nézd, atyám, ezeket, mintha én követtem volna el. Egy összegben magára veszi. Ő hal meg, akinek nem kellett volna meghalnia, hiszen bűntelen volt. Ő adhatta az életét az emberért. De akkor, amikor a bűnteher rákerül, amikor a lelkére nehezedik, akkor Jézus nem csak hogy fél, hanem retteg és gyötrődik, mert most van mi, ami elválasztja őt Istentől. Vajon meg tud-e állni Isten jelenlétének hiányában, meg tud-e állni tökéletesen az élete utolsó napja küzdelmeiben? Ezért érzi a szükségét annak, hogy imádkozzék, hogy megerősödjék. Jézus érzi, hogy a lényében megosztottság van, mert hogy a bűntel ránehezedik, azt mondja, hogy nekem kell elszenvednem azt, amit az összes ember elkövetett. Kedves hallgatók, tessenek csak elgondolni, hogyha nekünk kellene akár csak egy ember visel dolgaiért a következményeket elszenvedünk. Akár csak egy ember. Ki az, aki ebbe olyan könnyen belemenne? Jézusnak minden ember visel dolgai miatt kellett elszenvedni az élete utolsó napján ezt a gyalázatot és ezt a szenvedést, amit elszenvedett. Tehát ezért ábrázolja így a festő, mert ismeri ezt a bibliai összefüggést. Egyébként mások nem járnak utána, és nem ismerik, és azért nem is erőteljes a Jézus ábrázolásuk. Jézus kifejezetten az agónia helyzetébe kerül. Ezek a vércseppek ezt jelzik. Ezt Lukács evangélista írja le, hogy a homlokáról vércseppek peregtek alá. Jézusnak ez olyan rettenetes tapasztalat volt Istentől távol kerülni, a bűnnel megterhelődni, hogy szabályosan élet-halál küzdelem volt ez az imádság, mert úgy kezdte Jézus az imáját, hogy atyám, minden lehetséges néked, ha lehetséges, múljék el tőlem e keserű pohár, jelképes, ugye a keserű pohár szenvedések kelje. Hogy miért kell nekem, hogy az emberekért, minden ember, aki felelőtlenül belemegy az életben, persze hát áldozatok is vagyunk, de felelőtlenek is vagyunk, ami rosszat összehordunk az életünkben, de nincs más útja a megváltásnak, csak az, hogy én az ártatlan kivérezzek. Ezért kelti fel háromszor a tanítványait is, mert közben a tanítványok elaludnak, hogy virasszanak vele is, együtt érezzenek, de Jézus ezt a megosztottságot, a magában, a lelkében levő megosztottságot, hogy tudja, hogy miért jött a világra, hogy neki meg kell hozni ezt az áldozatot, de a természete vonja visszafelé, hogy miért hoznád meg. Ezt le kell győznie. Harmadszor már, amikor visszamegy a tanítványai felkeltése után, az imáját így fejezi be, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát át tudja adni Isten kezébe az élete vezetését, el tudja vállalni ezt a kínt és szenvedést, mert más útja nincs az emberiség megmentésének, csak az, hogy meg kell mutatni, hogy milyen a bűn, mert ha nem mutatkozik meg, hogy mi a bűn, mi ugyanolyan könnyen belesétálunk a bűnökbe. De ha látjuk, hogy Jézusnak a bűneinkért kellett meghalni, akkor már az a kérdés áll elénk, hogy mi olyan könnyen belemegyünk olyan bűnökbe, amelyek Jézust a keresztfára juttatták. Hát most mi egy ártatlan és egy teremtő Isten ellen vagyunk ezzel. Az angyal azért ilyen kicsi, mert a középkori ábrázolásokon általában az angyalokat nem ábrázolják nagy lényeknek, pedig hát az angyalok erősebbek, mint az ember, meg testi felépítésük is van, mert hát egyszerűen festői konvenció ez, hogy ilyen kicsinyített angyal alakotokat ábrázolnak, és szó szerint lefestik a szimbólumot, tehát a keserű poharat, ami annyit jelent, hogy Isten nem veszi el Jézustól a keserű poharat. Tehát nincs más módja a megváltásnak. Csak ez, hogy az ártatlan Isten meghaljon. de megerősíti Jézus kezében a keserű poharat. Erőt ad majd ahhoz, hogy meg tudja hozni ezt az áldozatot. Közben azonban iszonyú feszültségben van Jézussal ez a három, és mondom, legszeretettebb tanítvány. Jakab is alszik, János is alszik, és majd Péterre külön kitérünk, de már itt kikandikál a bal lába. Hát Péter dől el a legjobban, mint homokzsák, és a bal lába feje olyan, mint egy csecsemőnek a kis lábfeje, tehát olyan öntudatlan, pedig hát ő hősködött és erősítgette Jézusnak, hogy ő kész vele a tömlöcre és a halálra menni. Jézus, amikor ide jön, fölkelti őket, éppen ezért mondja Péternek, hogy Péter, Simon, nem tudtál egy óráig vigyázni? És kedves hallgatók, amit itt mond Jézus, az a mondat, a Bibliának egyik legnagyobb mondat, amit jó, hogyha megértünk. Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ez mit jelent? Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy én elismerem, hogy jó szándékú emberek vagytok, elismerem, hogy szerettek engem, azért is tartottatok ki mellettem, mint tanítványok. A lélek kész. De figyelmeztetlek benneteket, hogy ti nektek embereknek az a nagy hibátok, és azóta is mindannyiunknak ez a nagy hibánk, hogy mi azt gondoljuk, hogy ha mi jót akarunk, akkor már szinte garantált, hogy meg is fogjuk tenni a jót. Ez nem így van. Ha csak 50% hogy jót akarunk, hogy a lélek kész. De ha nem győzzük le a természetünknek a vonakodását, az emberi természet elég borzalmas, elég sokszor megmutatkozott, hogy a természetünk mennyire be tud csapni bennünket. Hogyan is mondja Petőfi, hogy mit csinál az ember? Lomhán és gyáván él. A lustaság és a gyávaság a természetünknek olyan két pillére, és sokszor, amikor jót akarunk, és kézen közön vagy nem figyelünk oda, vagy lusták vagyunk, vagy nem vagyunk álhatatosak, vagy megriadunk az akadályoktól, nem vagyunk elég bátrak, és a jót akarásnak a nyögés a vége, mondja a népi szólás is. Zöld ruha, a piros-vörös ruha a szeretet színe, tehát ez Jánosnak az öltözéke, ó, mi szépen alszanak, mint a kisdedek. De az idős Péter elalvása a legnagyobb. Ki is nagyítjuk. Milyen csodálatos ecsetkezelése van. Itt látjuk a kis füveket, virágokat, tavaszi kis eperlevelek. A zöldnek a csodálatosabbnál csodálatosabb árnyalatai. És itt van Péternek ez a bal lábfeje. Hát Péter dőlt el legjobban, mint homokzsák. Péter, aki a leginkább fogadkozott, mert Jézus küzdött, hogy a megosztottságát legyőzze, és mi is a megosztottságunkat, ami napról napra ott van az életünkben, csak úgy tudjuk legyőzni, hogyha Istenhez fordulunk, és Istentől kérünk segítséget, és ennek a kerete az ima. És az ember viszont nem teszi ezt, és ezért mi emberek sorozatban kudarcot vallunk, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ugye régen sokat idézték a magyar költőnek azt a sorát, hogy nem elég. Nem elég a jót akarni. Ugye Váci Mihály olyan szépen leírja ezt, hogy sokszor mi azzal nyugtatjuk magunkat, hát mi akarjuk a jót. Hát akkor már jó is fog sikeredni belőle, ez kevés. A jót tenni is kell, de nem elég tenni. Sok minden kell ahhoz, hogy mi jót tegyünk a világon. Sajnos mi felibe harmadába éljük meg az életet. A Getsemáné kerti küzdelem erre is rávilágít. Összeáll majd a négy kép. Egyelőre a képeket most próbálom mennél gyorsabban jellemezni, és a végén majd a négy képet együtt is fogjuk látni egymás után. Jön ezután a második jelenet, a keresztvitel. A keresztvitel jelenete is több eseményt foglal magába. Egyrészt Mária és János, másrészt a jeruzsálemi asszonyok, akiket Jézus megszólít és azt mondja nekik, hogy ti asszonyok, ne engem sirassatok, magatokat sirassátok, mert ha ezt művelik a zöldelő fán, mit fognak művelni majd a száraz ágon? Itt vannak a pribékek, három ember, elég dermesztő arckifejezéssel, főleg itt fölöttük ez a negyedik, ez egy valóságos 20.-21. századi huligán. Itt van a háttérben, majd látni fogjuk, két elítéltet vezetnek, ugye a Jobb és Ballator, háttérben pedig itt már fölmagasodnak a keresztek, és az előtérben a két főszereplő, Cirénei Simon, és a tehetetlenül szintén már a halál szélére sodródó Jézus Krisztus. Nézzük a kinagyításokat. Itt látjuk a jobboldali hátteret. Tehát ugye egy festőnek ez a képfelület áll rendelkezésére, mennél több eseményt akar fölvinni. Régen ugye nem volt film, meg nem voltak olyan eszközök, mint ma. Tehát a képzőművészet próbálja az idősíkot is egy kicsit tágítani. Tehát itt ez a két gonosztevő, a Barabás két szinkos társa, akit ütver, az ember is viszi föl a Golgotára, és a Golgotán már itt emelkednek ezek a keresztek, már folynak az előkészületek arra, hogy a keresztrefeszítés bekövetkezzék. De vannak itt érdekességek, olyan, mint egy kerékbe tört ember például, sok gonoszság és visszataszító csúf látvány, de az előtérben itt van ez a kedves férfi ember, aki mintha a modern kori tolvajok és rablóknak az emblematikus figurája lenne, meg itt van egy ember, akit látjuk majd ilyen kármin vörös ruhában, pantalóban van, és már a kötelet lobogtatja, és mint egy a kötél, mint a kígyó átfogja a kép jobb felső sarkának ezt a részét. Rendkívül kiszámított a kompozíció. Előtérben látjuk itt ezt a négyes csoportozatot, itt is van egy négyes csoportozat, és itt van ez a két ember, akinek talán a legtöbb köze van egymáshoz. Simon, aki hazafelé megy, gyanútlanul, de aztán az emberek odaráncigálják, hogy arra kényszerítsék, hogy segítse a keresztet vinni Jézusnak, hiszen Jézus összecsuklik a kereszt súlya alatt. Természetesen a régi festők még nem annyira tudják azt, amit én most hoztam önöknek a nyitott szemmel legújabb száma, újra közdi az amerikai orvosok jelentését Jézus fizikai haláláról, és ez a jelentés is közdi azt, hogy az elítéltek általában csak a vízszintes fa részt vitték a Golgotára, a függőleges rész már ott volt. Hát ez itt testvérek között is egy több mint egy mázsa, nem is bírta volna Jézus még Cirénei és Simonnal együtt sem, ha ez a rész is egy olyan több mint 30 kilót nyom. Ezt régen azonban így ábrázolták, vagy T-alakban, vagy teljes kereszt formában, ez is egy festői konvenciónak az eredménye. A két főszereplő azonban gyönyörű, Simonnak a fehér, sárgás ruhája, és a nagy alázata, hogy a kereszt fához nem ismer érni, majd a kinagyításon látjuk, hogy egy kendőt tart ide, mert ő szentnek tartja ezt a fát, amit Jézus hordoz. A képnek azonban a főszereplője szinte élő halott, hogy szokták mondani, mint a colstok omlik össze, már szinte alig van benne élet, egészen mások az arcvonásai, mint az előbb látott képen, ezen senki ne lepődjék meg. A régi festők Jézust mindig az alkalomnak, történetnek megfelelő arcábrázolással vitték a színre. Itt látjuk egészen közelről, hogy Jézus ugyanúgy az agónia állapotában van, mint a Getsemáné kertben. Szinte azt látjuk, hogy már-már meghal még a keresztre feszítés előtt. Annyira összetöri őt, de nem csak a testi szenvedés. Testileg nem is nagyon ábrázoli Temes Mester nyomokat, ütlegelési nyomokat, mint mondjuk korábban Grünewald vagy Lukasz Cranach, hanem inkább a lelki terhek. Érezzük, hogy az a teher, hogy Isten visszavonul, ő a bűnteher alatt roskadozik, Isten nem tudja megsegíteni, mert ha az ő egyszülött fia is Jézus, de ha azonosult a bűneinkkel, akkor Isten a bűnnel nem tud közösséget vállalni. Isten ezzel is értésünkre adja, hogy mi ne azonosuljunk a bűneinkkel, ha elkövetünk már bűnöket, utána meneküljünk és forduljunk szembe a bűneinkkel, mert Jézusnak se tudott Isten kegyelmezni, hogyha azonosult Jézus a bűneinkkel, fölvette a világ bűneit, őt sem tudta megmenteni. Ez a tudat, hogy az én atyám létezik, de nem tud megmenteni, mert lehetetlen így megmenteni. Ez Jézusnak a drámája, ezért a Biblia a legdrámaibb könyv a világon, mert ilyen nagy drámát valóban nem ismert a világtörténelem. Itt látjuk Cirénei Simont. Itt látjuk ezt a bizonyos kendőt, hogy a keze nem érinti a keresztfát, mert hát ugye a középkorban a keresztfa, mint a következő képen látjuk majd, azért is volt egy különleges tárgy, túl azon, hogy nem is tudták nagyon, hogy a keresztre feszítést a perzsák találták ki, a rómaiak vették át, és az emberiség történelmének egyik legtragikusabb kivégzési módja, vagy így is mondhatnám, hogy legeslegtragikusabb. A gázkamránál, nem is tudom milyen szadista cselekményeknél is túl tesz a keresztre feszítés, mert ez lényegileg 2-3 napos megfojtásos halált eredményezett. Tehát a keresztre feszített emberek 2-3 napig bírták a keresztfán, és közben, hogy a test széthúzódott, a tüdő szinte szétszakadt, ez olyan megfojtásos halál volt. Hát ha mindannyian borzadva tekintünk arra, hogy egy ember nekirohan a másik nyakának, és elkezdi folytogatni, hogy ez egy borzalmas jelenet, de tessenek ezt 3 napig elképzelni. Mert küszködtek a levegőért, küszködtek, de a test ugye a gravitáció törvénynek megfelelően ment lefelé, hiába volt támaszték alul, szétfeszült, és végülis egy légszomj, egy fulladásos halál végzett a keresztre feszítettekkel, hogy 2-3 napig tartott, ez a Bibliából is kiderül, mert a jobb és ballatornak a lábszárcsontját azért kellett megtörni, hogy siettessék a halálukat, hiszen péntek délután volt, és szombatra mindenkinek le kellett kerülni a keresztfáról. Ezért törték össze a lábszárcsontokat, hogy kivéreztessék azokat a szerencsétleneket, különben ott lógtak még volna vasárnap, hétfőn vagy kedden is. Jézusnál ezt azért nem kellett megtenni, mert Jézust ez a lelki szenvedés törte össze, hogy a 69. Zsoltár mondja, hogy a gyalázat megtörte szívemet. Tehát Jézussal nem annyira a testi kínok, azok is borzalmasok voltak természetesen nála, a lelki szenvedés végzett. Cirénei Simon csodálatosan van ábrázolva, ez az idős ember, aki most döbben rá arra, hogy valami rendkívüli dolognak a szemés fültanúja, valaki rendkívüli lényhez került ő közel az életének ebben a szinte véletlenszerű pillanatában. És kedves hallgatók, most jön a főmű, nem csak MS-mester életművében, nem csak a magyar festészetben, de szeretném önöknek igazolni azt, hogy az egész világ festészetben nincs ilyen Jézus fej arcábrázolás. A harmadik passió téma a Kálvária vagy Golgota. Hátul azért nem látjuk ilyen aranynak, mint itt lent, mert lekopik az arany. Ugye itt arany lapocskákat kellett ráragasztani, mint most a sírkövekre is a betűkben tetszenek látni, hogy valamikor a nap lepergeti, már 1-2 évtized után természetesen. Itt is az idő vasfoga ezt lepergette, és a vörös alapozás tűnik elő. Gyönyörűek azonban a zöld, fehér háttérszínek. A kereszt azért fontos dolog, mert a keresztre feszítésnél a középkor elejétől fogva egy koponyát is szoktak ábrázolni. Ez Origenésznek, a keleti egyházi tanítónak 3. századi allegórikus véleményére megy vissza, aki sokszor példálózott azzal, hogy ahogy Ádám eljátszotta az emberiség örök életét, tehát ez az Ádám koponyája, úgy szerezte vissza Jézus az emberiség számára az örök életet, hogy akik hisznek benne, azok örökké élhessenek, feltámadhassanak. Ádám is egy fánál játszott el az örök életet, Jézus is egy fára függesztve szerezte vissza az örök életet, tehát ez egy középkori allegóriának képzőművészeti bemutatása. Jézustól jobbra, nekünk balra három személy, Mária, János apostol, és ő pedig keresztelő János édesanyja Erzsébet, Más ábrázolásokon föltűnik Mária édesanyja Anna is. A lila színű ruha mindig a fájdalom, a szenvedés jelképe, a vörös színű ruha az ilyen telt, szép sárgásvörös, ez a szeretetnek, a lángolásnak, a tanítványi odaadásnak a szín, ami János apostolt jellemezte. Máriának ez a először zöld színű, majd a Mária kultusz az ellenreformáció után csinál kék színű ruhát, ugye Mária, mint az ég királynője, mint Isten szülő, de itt középkorban általában zöld színű ruhában van Mária. A főkötője azonban egyszerű azért, mert a főkötő nagyobb része itt van. Főkötő nagyobb része az ágyékkötő. Ebben a korban Michelangelo még például szobor formájában is Jézust mesztelenül ábrázolja. Azonban hát a szemérem, talán a jó ízlés is azt kívánja, hogy Jézus kapjon egy ilyen ágyékkötőt. Ez mindig az édesanyja kicsit megkurtított főkötőjéből jön ide. Tehát ez a kettő együtt Mária tartozéka. Gyönyörű különben ez a lobogó fehér rész itt a középpontban, mert Mária főkötőjével szemben van egy másik fehér szín is itt a jobb oldalon, tehát Jézusnak bal oldalvást két szereplő áll, egy török turbános férfi és egy német zsoldos. Hát mit keresnek ezek itt? Hát csak annyit, hogy a festők általában aktualizálni szokták a bibliai témákat, tehát azt tudjuk a Bibliából, hogy Jézus halálakor egy római százados azt mondta, hogy ő valóban Isten fia volt. Ami a római százados a Bibliában, 1506-ban a török fenyegetettség idején a római százados helyébe MS Mester egy török turbános férfit fest, mert pogány. Római százados, török turbános férfi. Nagyon megdöbbentő azonban, hogy itt van egy német zsoldos, akit kereszténynek kellene hinnünk, de ő nem tekint úgy Jézusra, mint ez a pogány, ő erre kifelé tekint, elfordítja a tekintetét. Ez is egy érdekes jelzés. Sokszor a pogányok, vagy mai szóval én is hagyom aktualizálni a témát, sokszor az ateisták jobban gondolkoznak, még Jézus felől is, és sokszor a magukat keresztényeknek mondók meg nem tudnak mit kezdeni Jézus áldozatával, vagy Jézus kereszthalálával. Említést érdemel a zászló. Ezt a zászlót Júdás kezében is láthattuk, csak nagyon kicsi volt, majd a négy képet, ha egymás mellett látjuk, akkor majd megmutatom önöknek, hogy ugyanaz a zászló. Egy kosfej van benne, és alatta pedig egy holtsarló. Ez mindig a zsinagóga zászlaja. Szinagóga. Ez a zsidó nép jelképe, vagyis, hogy valami zsidó, azt a középkorban vagy sárga színnel ábrázolják, vagy ezzel a zászlóval. Ez egy azonosító pecsét. Az antiszemitizmusról majd beszélek a négy kép együttes jelenléte során. Azonban ez a három személy, meg ez a két személy, bár tagadhatatlanul az előtérben vannak, és lényeges elemei a kompozíciónak, Jézus megnyúlt teste miatt, mert Jézus, hogyha itt mondjuk Jézust ide állítanánk melléjük, azért magasabb lenne mindegyiknél. Mégiscsak mellékszereplők, a főszereplő Jézus, de Jézus is úgy főszereplő, hogy egy nagyon fontos dolgot ne veszítsünk szem elől. A gyönyörű fehér ágyékkötő és a késő gótikus, mondhatnám már kora reneszánsz, gyönyörű test, tehát egy izmos test. Itt van ugyanúgy a vér, tehát ahogy majd a római százados mellett egy katona megnézi, hogy meghalt-e, hogy vér és víz jött ki az oldalából, de ettől eltekintve ez a test egy csodálatosan egészséges test, ugye? Mindannyian ilyennek látjuk. A festő a jelentést arra bízta, a legnagyobb üzenete a festőnek az, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalnia, mert testileg, lelkileg tökéletes életet élt. Ő valóban adhatta az életét, mert neki magának nem kellett volna meghalnia. Ezért egyetlen egy megváltása lehet az emberiségnek, hogyha valaki a helyünkbe lép, a helyettes halál. De ezzel a gyönyörű testtel és ágyékötővel szemben a legerősebb kontrasztot az arc képvisel. Ezt nagyítsuk ki. Erre mondtam, kedves hallgatók, hogy ilyen arcot nem ábrázolt, mert nem mert ábrázolni senki sem. Ez az arc ugyanis annyira visszataszító, annyira csúf, annyira borzalmas, hogy megmerném kockáztatni, hogy nemhogy emberhez nem hasonlít már ez az arc, még szinte élőlényhez, állathoz sem, olyan, mint egy tárgy. Mint egy tárgyi valóság állnak itt. A szemgödrök is olyanok, hát hol van itt a szemgolyó? Mint a holdnak a kráterei, bár ekkor ugye Galilei még nem él, hogy távcsöveivel látná ennek az égitestnek a felületét. Emes mester azonban valami félelmetes két szemgödröt, krátert ábrázol. Ez a csúnya óra, ez a tehetetlenül vonagló, tehát ez is olyan, mint, hát nem merem hasonlítani, mert megbotránkoznának, hogy mihez hasonlítanám, vagy ez a vonagló száj, vagy ez az arc, vagy pofacsont, hogy szokták mondani, mint egy bádog, amit oda vetnek, és ki van kalapálva. Azonban a finom dicsőség sugarak, itt még glória nincs, de dicsőség sugár van itt és itt, jelzik, hogy ember, aki ezzel az arccal szembenézzel, gondolkozzál el, hogy én a festőmért így festettem. A festők általában nem merik ilyen csúfnak ábrázolni Jézust. Miért? Mert nem olvasták a Bibliát. A Bibliában 1000 évvel és 800 évvel Jézus előtt a 22. Zsoltár, Ézsaiás könyve 53. fejezete és Dániel könyve 9. fejezete. Ezt a 3 fejezetet nagyon kérek, hogy mindenki olvass el, ha a valódi Jézus Krisztust meg akarja ismerni. 22. Zsoltár, Ézsaiás könyve 53. fejezete és Dániel könyve 9. fejezete. Ezekből idézek most. Ezek mondják azt, hogy ő fájdalmak férfia volt, betegség ismerője, de csúf volt, és nem gondoltunk vele. Mert mi azt hittük, hogy ő ostoroztatik, verettetik, kínosztatik Istentől, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta. Az embereknek csúfja volt, és a nép gyalázata. Tudnék, Jézusnak a mi bűneink, és minden ember, és az egész emberiség bűneinek végső büntetését kellett elszenvednie, hogy attól megváltson, és az emberiség bűneinek végső következménye az Istentől való elhagyatottság lesz. Az Istentől, akit Isten elhagy, az pedig így fog kinézni, még akkor is, hogyha az ő egyszülött fia, Jézus úgy nézett ki, hogy nem mertek ránézni, mert olyan csúf volt. Olyan visszataszító volt a küllem. A kárhozat, a második halál tapasztalata tükröződik ezen az arcon, amit Emes mester a művészet történetében egyedüli koronázatlan királyként ismert. Ilyen arc kifejezéssel nem találkozunk. Itt nem is elsősorban a fizikai kínok, bár mondom, azok is azért rajta vannak, hanem az a lelki kín, hogy mit jelent Istentől elhagyatottnak lenni. Mert az ember, amikor végigéljük az életünket, és meghalunk az életünk végén, arra a Biblia azt mondja, hogy az olyan, hogy hát elaludtunk. Az az első halál. Az nem ez. Az nem ez. Isten mindenkivel együtt van a halála pillanatáig. De a második halál, ami a kárhozattak ítéletének a végrehajtása lesz, hogy Isten végleg elfordul majd bizonyos emberektől. Kiktől fog Isten elfordulni? Akik az életet nem rendeltetésszerűen élték. Akik a másik embert nem vették annyiba, mint önmagukat. Nagyon egyszerűen, de a Biblia is egyszerűen beszél erről, azért mondom így önöknek, azoktól fog az Isten elfordulni, akik igazságtalanok voltak. Akik maguknak jót akartak, a másik embernek ugyanazt a jót nem tették meg. Ennyi kell csak ahhoz, hogy mi örökké éljünk, hogy ugyanazt a jót tegyük meg a másik embernek, amit magunk részére is jó néven veszünk. De aki ezt nem teszi meg, attól az Isten el fog fordulni a végső ítélet során, és eddig még soha senki nem halt meg a kárhozat halálával. Egyedül Jézus szenvedte el ezt a tapasztalatot. Azért, hogy mi ettől mentesüljünk, és itt a földi életünkben meggondoljuk, hogy erre akarok én eljutni. Vagy élni szeretnék? Mert a Biblia szerint két lehetőség van. Vagy örökké élni, vagy végleg elveszni. Ezt a János 3.16 olyan egyszerűen mondja a Biblia legfontosabb igéje, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van elveszés, kárhozat, második halál, és van örök élet. Jézus a második halál tapasztalatát élte át. Nem magát a második halált, hiszen föltámadott, a második halálban résztvevőknek nem lesz már föltámadásuk. De a második halálban nem is a halál maga a legmegrendítőbb, hanem a tapasztalat. Hogy szembesülni azzal, hogy nem adtam meg a másik embernek azt, amit magamnak is elvártam. És ezért az Isten nem tud rajtam segíteni, mert az Isten próbált itt segíteni az életünkben mindannyiunkon. Tehát ha nem látta be az ember ezt a 2x2-4-et, hogy hát ha magadnak jót kívánsz, akkor miért adsz a másik embernek ennél rosszabbat? Akkor az Isten se tud megsegíteni. Tehát MS Mesternek ez az arc ábrázolása, ehhez talán Lukasz Cranach van talán legközelebb, ezt a múlt alkalommal levetítettem. Vagy esetleg mondjuk Rembrandtnak egy-két kísérlete, de nem közelítik meg. Tehát ilyen nagy mesterek, mint Lukasz Cranach, vagy Rembrandt, vagy Velázquez nem közelítik meg ezt. Munkácsinál is elmondtam, hogy nem közelíti meg. Ez a festészet történetének egy olyan hihetetlen csúcsa, mondom, ezt azért nem mertek így megfesteni mások ilyen Jézus arcot, mert nem volt mögöttük a bibliai hit, nem volt mögöttük a bibliai olvasmány élmény. Nagyon főrangú ember áll itt, micsoda kesztyűje van, meg ő is micsoda kendőt szorongat itt, ugye a botjára támaszkodva. De nézzük csak, mehetünk. De nézzük csak, hogy az arcán azért milyen komoly a felismerés. Ez olyan, mint amikor Munkácsinak a Golgotáján láttuk az arab lovast. Micsoda szigorú tekintet volt. Micsoda szigorú szembesülés, hogy hát nekem kellene ott függnöm, és ő van ott. Nekem járna ki ez a sors, mert hát én valóban sok bűnt elkövettem, ő ártatlanul, és hogyan is élte végig ezt, ő valóban Isten fia volt. Ez a török turbános férfi tehát a római századosnak a megfelelője, és jelzi, hogy ateista emberek is közel kerülhetnek Jézushoz, vagy nem keresztény, tehát akár muzulmán, vagy hindu, vagy buddhista emberek is, ha elkezdenek gondolkozni ezen, ami az ő vallásukban nincsen. Egyik vallásban sincs ilyen, ami a keresztény vallásban, a bibliai keresztény vallásban, hogy az Isten eljön a földre, azért, amiért nem ő a felelős, magára veszi a bűnöket, és ilyen rettentő fájdalmat és szenvedést viseljen el a teremtményeiért, csak hogy a teremtményei fölébredjenek, hogy ne kövessenek már annyi rossz dolgot el az életben, akkor nem kaphatnak életet és örök életet. És milyen megrendítő azért ennek a német zsoldosnak a képe, és milyen megdöbbentő az, hogy most látjuk, hogy hát tulajdonképpen ez a zsinagóga zászlója az ő kezében van. Hát erről még fogok beszélni. Háttérben az aranyozás előtt látjuk a tájat, a nagy hegyeket, de hát ha valaki elmegy Selmecbányáról, MS Mester néhány évig működhet, egy gyönyörű 1000 méter magas hegyekkel találkozik. Ajánlom különben a felvidéki túrára ezt a Selmecbányai kirándulást, mert Csontvárinak van is egy Selmecbányáról egy gyönyörű olajfestménye, de MS Mesternek is mind a négy táblaképén látjuk, hogy a füvek, fák, sziklák, vízimalmok, stb. Tehát egy korabeli díszletezést von a bibliai jelenetek mögé. És kedves hallgatók, a befejező alkotás, a feltámadás. A feltámadás középpontjában Jézus van, Jézus arca itt már egy negyedik arc. Kicsit a bizánci pantokrátor arca, már a szenvedéstől mentes, már a megdicsőült test arca. Ugye a Biblia, amikor Jézus a Golgotáig él itt ezen a földön, szárksznak nevezi görög szóval a testét, a szárksz az gyenge, esendő hústestet jelent. Amikor föltámad Jézus, szómának nevezi Jézust. Szárksz és szóma, görög nyelv, ennyire finom nyelv, hogy tudja érzékeltetni, hogy milyen az az esendő test, az a bűnnek alávetett test, ez a szárksz, És milyen a feltámadt dicsőséges, ez a szóma. Az a szómát mi is ismerjük, ugye a szomatikus, pszichoszomatikus kifejezéseinkben. Kezében egy más zászló, az eklézsia zászlaja, tehát ez már más zászló. A négy képen három zászló van, két szinagóga zászló és egy eklészia zászló. Az eklészia az egyháznak a jelképe. Szinte, ahogy kijön a sírból, mint egy oda fújja a szél, vagy a légháramlat a hatalmas nagy vörös palástot ugye a jobb lába elé. Itt van különben az MS mester monogram, hogy MS, csak innen tudjuk, hogy MS, különben MS mesterről semmit nem tudunk. Semmit. Ha nem lenne itt ez az MS, ez, akkor azt mondanánk, hogy volt egy nagy mesterünk, de azt se tudjuk, hogy hogy hívták. A középkori mesterek egyébként nem hivalkodtak azzal, hogy ők kicsodák. A középkori mesterek valahogy úgy gondolkoztak, és szerintem ez lenne a normális, hogy ha valaki valami művészi alkotást létrehoz, akkor ne is arról beszéljünk, hogy a Munkácsi az hol élt, kit szeretett, mit reggelizett, mit vacsorázott, hanem itt van az alkotás, foglalkozzunk ezzel. Hát most nem én vagyok a fontos, aki ezt festettem, az a fontos, hogy mit festettem. A másik jelenet az elalvó római katonák, ugyanaz a három elalvás, mint az első ábrázoláson a három tanítvány elalvása, tehát ilyen keretbe foglalja ezt a négyes kompozíciót. Itt jönnek az asszonyok húsvét vasárnap reggelén, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. Itt éppen most veszik le Jézust a keresztfáról, tehát időrendbe állítva Jézust leveszik a keresztfáról, eltemetik, elalszanak a katonák, Jézus föltámad, mielőtt még az asszonyok megjelentek volna, tehát valahogy ilyen kicsit ciklikus a szerkesztésmód. Van azonban a képen egy rendkívül fontos dolog, amit ki kell nagyítanunk, ami szintén párját ritkítja, mert senki ezt így nem ábrázolja. Innen is látható, hogy Jézus feje fölfelé tekint, illetve fölfelé mutató jobb keze, ez a feltámadás, felmegyek a mennybe, győzelem, tehát ez sok jelentésű ez a jobb kar felfelé mutatása, de mi ez itt mögötte? Menjünk egy kicsit ehhez közelebb. A hegy előtt, és ha egész közel megyünk, és hát ugye azért hívok mindenkit az eredeti képek megnézésére, mert ugye Esztergomba ide megyünk, és akkor így nézzük. Ott ilyen közel lehet menni. Ez más. Tehát itt most bűvészkedünk itt a kivetítéssel, ugye, de hát azért kell az eredet, ugye szobrokat és festményeket eredetiben más szemlélni, mint ilyen kivetítéssel. Hát először is itt van Arimatei József és Nikodémus, a két főember, aki végzi a temetést. Itt vannak az emberek, akik leveszik ugye Jézust, és itt van János apostol, megint vörös ruha, Mária az édesanyja, és hát el fogják temetni ugye ebbe a sírboltba, amit Arimatei József váltott Jézus számára. Itt nagyon jól látjuk, hogy Jézusnak az arc ez a görögös, bizánci stílus, ami Ravennán, Siénán, Pízán, Firenzén keresztül bejön Európába. Ez a már nem szenvedő, sőt szenvedni már nem tudó, mert föltámadó dicsőséges testben létezik Jézus. És most látjuk, hogy mögötte ez tulajdonképpen nem egy realista templom, ez egy olyan fehér, jobbár ilyen fehér vonalakkal, a zöld nagy hegy vonulat előtti, az áttűnik mintegy, de olyan fehér, olyan, minthogyha olyan légies, olyan tündérszerű, olyan mennyeiszerű, olyan csodás valami lenne, nem? Itt vannak a dicsőségsugarak, és mögötte pedig ez a templom. Hát miért csinálja ezt? Mit akar ezzel MS mester? Kedves hallgatók, most 500 év után megint meghajthatjuk a fejünket, és én azért elemzem részletesen a képeket, sokkal részletesebben sajnos, mint hogy a művészet történészek elemzik, mert például ennek semmi jelentőséget nem tulajdonítanak, én meg itt érem tetten, hogy ki volt ez az MS mester. Hát miért van itt ez a templom? Hát Jézus feltámadása nem így zajlott, meg ilyen templomról itt szó nem volt Jeruzsálemben. Mi ez a sziluettszerű, fehér, áttetsző, légies szinte, mint hogyha a mennybe most menne föl, vagy ereszkelt volna alá? Az egésznek van egy olyan mesés, vagy csodás, vagy nem is tudom milyen jellege. Nos hát egy kicsit erőltessük meg az emlékezetünket, hogy Jézus és a templom. Jézus, amikor föllép, János Evangélium a második fejezete szerint, megtisztítja a templomot a küldetése elején, és Máté Evangélium a 21. fejezete szerint megtisztítja a templomot a küldetése végén. Kiűzi a kufárokat a templomból, ne tegyétek az atyám házát rablók barlangjává, ez a ház, e házhoz való féltő szeretet köt engem, és egy döntő mondatot mond Jézus a templomról, amit később nagyon sokszor visszaidéznek, és Jézus pere során, a hat kihallgatása során döntő érvet építenek erre. Tudnék, amikor a büszkélkedve mutatják a zsidók a hatalmas templom épületet, mint a világ egyik csodát Jézusnak, akkor Jézus egyszer azt mondja, roncsátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem azt. Mindenki megbotránkozik, mondják is Jézusnak, hogy hát ez a templom, hát te még 30 éves se vagy, vagy 31 éves vagy, a templom meg valami 46 évig épült, te meg lerontod, és 3 nap alatt felépíted. Hát mi ez? Miféle nagyképű kijelentés ez? János evangélista hozzáteszi, hogy nem értették, mivel az ő testének templomáról szólt. Az ő testének templomáról szólt. Önök értik? Kedves hallgatók, azért kell a Bibliát sokat olvasni, vagy 20 évig ezt nem értettem be, valóm őszintén. MS mester minden esetre hozzásegített ahhoz, hogy komolyan utána járjak, mert ha ő 500 évvel ezelőtt ezt így képi nyelven a tudomásomra hozta, ennek valami nagyon nagy jelentősége van, a feltámadott Jézus és a templom. De mi a jelentősége? Pál apostol például megértette, mert azt mondta az 1. Korintusi levél 3. fejezetében, Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Egyre nagyobb rejtélyekbe kavarom a hallgatóságot? Van ilyen a Bibliában, hogy egyre nagyobb. De van ilyen, 1 Korintus 3, Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Kedves hallgatók, ne tessenek megrémülni, itt is elmondtam többször, az országban is elmondtam többször, de ezt úgy elfelejtik az emberek, hogy mi ez, hogy templom. Ez a magyar nyelv egy közszó. Templom van, Miskolcon hány templom van?
Sok.
Kimentem az országhatáron kívülre, és mondták, Szatmár Németiben van a legtöbb templom itt a Kárpát-medencében, minden négyzetkilométerre jut, vagy 4. És kérdeztem az embereket, hogy tudják, hogy mi az, hogy templom. Röviden elmondom önöknek, hogy a Biblia szerint mi az, hogy templom. A Biblia különbséget tesz a templom és a zsinagóga között. Templomot csak egyet lehetett építeni, zsinagógát meg annyit, ahány település volt. Tehát nagy a különbség. Templom csak Jeruzsálemben létezhetett. Az is lerombolódott Jézus halála után, amikor Titus csapatai elpusztították a templomot. Jézus mondta is, hogy itt kőkövön nem marad ebből a templomból, el nem múlik ez a nemzedék, kőkövön nem marad. De templom csak egy lehetett, zsinagóga meg sok. Most is például mi egy zsinagógában vagyunk, mert a szinagóga annyit jelent, hogy összegyülekező hely. Hát ez összegyülekező hely. Hát egy rendes terem, hogy le lehet ülni, lehet mondjuk egy előadást hallgatni. Minden településen a zsidók hétről hétre mentek a zsinagógába, ahol felolvastak a Bibliából tekercsből történeteket, magyarázták az embereknek, épülhettek az emberek, gondolkodhattak, letisztulhattak, erősödtek, de ez csak zsinagóga volt. Mivel volt több a templom, mint a zsinagóga? Hogy zsinagóga lehetett mondjuk 100 és 1000, de templom csak egy lehetett, és azért el kellett menni Jeruzsálembe is. Ha valaki templomba akart menni, az nem annyit jelentett, hogy elmegy Názáretben, Betlehemben. Nem volt templom, az csak zsinagóga volt. Egyébben 3-szor kellett elmenni a zsidó családoknak Jeruzsálembe a templomba, mert a templom más, mint a zsinagóga. A templom az a bűn elrendezés színhelye. A zsinagógában nem volt bűn elrendezés. A zsinagógában tanítás volt. Beszéltek az embereknek, énekeltek, imádkoztak. Zsinagógában ilyen nem volt, hogy bűnelrendezés. Ha valaki a bűneit el akarta rendezni a zsidóknál, akkor minden nap elmehetett Jeruzsálembe, de egyébben legalább háromszor el kellett menni, vinni kellett egy galambfiókát, egy bárányt vagy egy tulkot, el kellett menni a templomba, a templom három részből állt, a külső pitva részen volt az oltár, látette a bárányt mondjuk az oltára, ráhelyezte a bűneit, elmondta, hogy szabadulni akar ezektől és ezektől a bűneitől, fogott egy kést és megölte a bárányt. Drámai dolog volt. A bűnöket nem lehet kivetni így a levegőbe, vagy nem lehet azt mondani, hogy a másik ember miatt követek el én bűnöket. Nem, a bűneim az én rossz döntéseim. Azoktól csak úgy lehet szabadulni, hogyha valaki átvállalja tőlünk, és nem nekem kell meghalom, helyettem valaki meghal. A bárány Jézust jelképezte, és hogy az embernek ott a családfőnek meg kellett ölni azt a szerencsétlen kis ártatlan állatot, ez egy drámát fejezett ki, hogy ember az Isten nem akarja, hogy te meghalljál, nem akarja, hogy te örökre meghalljál, azt akarja az Isten, hogy te éljél. De a bűnökkel együtt nem tudsz élni. Ezért most az életben vett tudomásul, hogy a bűn végső következménye a halál. Miközben legközelebb elkövetnél egy bűnt, jusson az eszedbe az, hogy ennek is a következménye a halál. Te a halállal játszadozol. És a pap fölfogott egy kis vért a bárány véréből, bevitte a templom második részébe, a szentébe, hintett a kárpitra, jelezve, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, én őszinten kértem azt, hogy Isten vedd el ezeket a bűnöket, meg vannak bocsátva a bűneim, de nincsenek eltörölve. Ki fogja eltörölni a bűnöket? Az, aki majd az egész életemet vagy igaznak nyilvánítja, vagy pedig hamisnak, az ítéletben Jézus Krisztus. Jézus Krisztus jelképezte a bárány, Jézus Krisztus jelképezte a pap, mint bűnbocsánatadó, Jézus Krisztus jelképezte a főpap az ószövetségi templomba, aki bement egy évben egyszer a szentek szentjébe, és ott egy évben egyszer a bűnök eltörlésért könyörgött. Mózes harmadik könyvét, ha megtetszenek ismerni, és ezzel összefüggésben a zsidókhoz írt levelet, két bibliai könyvet elég elolvasni, de két bibliai könyvet el kell olvasni, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy bűnelrendezés, és miért van templom. Amikor Jézus meghalt, a templom kárpitja ketté hasadt. És Jézus halála után 30 évvel a templomot lerombolták, és mind a mai napig a zsidó népnek nincs temploma. Aki Jézusban hisz, annak viszont a temploma a mennyben van, ahol Jézus van. Mert bűnöket megbocsátani csak Jézus tud. Ha meg Jézus tud egyedül bűnöket megbocsátani, akkor hozzá kell folyamodni. És a földi templomra már Mózesnek azt mondta Isten, hogy a földi templomot a mennyeinek a másolatára készítsed el. Ma a mennyben létezik templom, ahol Jézus, a közben járó, a bűnöket megbocsátó Isten fogadja azoknak az embereknek a közeledését, akik őszintén hozzáfordulnak, hogy Krisztusom, te meghaltál a bűneimért, én ezt már föl is fogtam, hogy megint bűnöket követek el, segíts, hogy már ne legyek ilyen ingerült, vagy indulatos, vagy sértődékeny, vagy házártos, vagy hiú ember, segíts megszabadulni ezektől a bűnöktől. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tehát Emes Mester tudta a reformáció előtt 11 évvel, hogy Jézus Krisztusnál van egyedül a bűnbocsánat, a mennybe távozott Jézus Krisztusnál, és nem a földi templomokban. Jézus kell megtalálni. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Vagy hogy Koméniusz mondja majd egy évszázaddal később, hát hol kerestél engem, mondja Krisztus Koméniusz könyvében, hol kerestél engem, templomokban? Hát nem a szíved templomában kellett volna keresned? Tudom, kedves hallgatók, hogy ezek egyrészt váratlanul érik önöket, ezek a bibliai összefüggések, meg a fél Bibliát ismerni kellene hozzá, meg jó lenne egy egész évi sorozat arról, hogy megmutatni az egész templomot, az egész ószövetségi szolgálati rendszert, ami Jézus idejéig volt érvényes, hiszen Isten nem hagyta sötétségben a zsidókat, amíg Jézus nem jött el, addig is pontosan tudhattak mindent a zsidók a megváltásról és annak összefüggéseiről. De amikor Jézus eljött, templomra már nincs szükség. ahol Jézus van, ott van a templom, és ha te Jézussal kapcsolatba kerülsz, ez a templom, Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Az kereszténység első 4 évszázadában nem építettek templomot. Ezt mindenki tudta. A 4. században, amikor a kereszténységet államvallássá tették, akkor azt mondta a nagy Konstantin császár, hát legyenek a vásárcsarnokok a templomok. Azért is alakult ki ez a templomépítészet így, hogy van a templomnak egy ilyen része, ezt egy ilyen része, és így lefelé van ugye ez a főhajó, meg a mellékhajó, 3 hajó, vagy még 5 hajó. Ha rátetszenek nézni mondjuk konstantinápolyi templomaira, Ravenna templomaira, Píza vagy Firenze templomaira, azok mind a vásárcsarnokot imitálják. A vásárcsarnokban nagyon sok ember elfért, a vásárcsarnokokat adta át Nagy Konstantin császár templomok céljára, azt átalakították. Ugye Jézus azt mondta, hogy elég, ha 2-3 egybe gyűlnek az én nevemben, a vásárcsarnokban elfért alkalmasint 3000 ember. Hát az már óriási tömegdemonstráció, nem 3000 ember egy helyen. Utána csináltak egy nagy kupolát is rá, lásd Firenze, később Róma. Csináltak már egy nagy harangtornyot is. Lásd, Píza, Firenze. Ott volt ugyan a baptisztérium is, a 8 szögű, a keresztelő kápolna, hogy először talán felnőtt keresztséggel kellene megkeresztelek, és úgy jutsz be az egyházba. De évszázadról évszázadra kialakult az, hogy a templom az itt a földön van, és neked a földi templomba kell elmenned, ott el kell mondanod egy embernek azt, hogy milyen bűnöket követtél el, majd az közvetíti Krisztus által az Istenhez, majd feloldoz téged, és ez 1300 évig így volt Európában. Még ebben az időszakban is természetesen, amikor Emes mester élt, de mivel Emes mester olvasta a Bibliát, őnek itt teljesen nyilvánvaló volt az, és azért ez a különös templom idefestése, hogy ahol Jézus van, ott van a templom, és nem ott van a templom, ahol a kőfalak vannak. Sokszor a kőfalakban Jézust nem találjuk. Kőfalak között nem találjuk, nem róla beszélnek, nem az ő nyilvánvaló tanításait kerekítik ki és állítják az emberek elé. Tehát amikor jön a reformáció, nem véletlenül mondja az például Calvin, hogy ne építsünk már akkor a templomokat, hát építsünk istentiszteleti helyeket, legyen fehérre meszelt fal, ne tegyük tele szobrokkal, meg képekkel, hát ott az igének kell megszólalni, és ne azon versengünk, hogy ki hány méter magas tornyot tud építeni. Mind a mai napig nagyon sok ember, aki nem ismeri meg a Bibliának a templomról szóló tanítását, azt gondolja, hogy a templom a földi életnek a számára legbiztonságosabb és legnyugalmasabb helye lelkileg. A Biblia ezzel szemben azt mondja, ha megtalálod Krisztust, ha a Bibliából megismered Krisztust és az ő tanításait és áldozatát, és személyesen Jézushoz fordulsz, aki most a mennyben érted, végzi a szolgálatát, hogy mennél gyorsabban eljöhessen és lezárhassa a földi történelmet, akinek Krisztusa van, annak van temploma, és nem akinek temploma van, annak van Krisztusa. Nagy különbség. Kedves hallgatók, belemerültünk a 4 festménybe, most lássuk egymás mellett a 4 festményt. Tetszenek látni Jézusnak az arca itt ilyen, itt ilyen, itt ilyen, itt ilyen. Mind a 4 festményen más arc. De talán nem tetszettek megbotránkozni. Egy késő gótikus korban a festő nem naturalista vagy realista festő, mindig az adott helyzetnek, cselekménynek megfelelő arccal ábrázolja Jézus. Itt a feszült figyelem, az agónia, itt a halál széle, itt meg már a második halál tapasztalata, itt meg a dicsőséges feltámadt Krisztus. Jézusnak a ruhája mindig ez a lilás, szürkés, hamuszürkés, tehát ez a szenvedésnek, a gyásznak a színe, amitre fölhívtam itt a figyelmet Erzsébet ruhájánál is. János apostol szerepel mind a négy ábrázoláson. Mindig vörös színű a ruhája. Ez a csodálatos szép vörös, nem ez a durva, hogy mondjam, mert a vörös a hétköznapi életben is, de a festészetben is többféle jelentést hordoz. Ez a szeretet, a lángolás, a tanítványi lelkesedés, ez meg a brutális kínzás, mert hát a vörös a vérontásnak is a jelképes színe, tehát a durvaságnak, a háborúságnak is a színe. Júdás színe azért a sárga, mert Júdással középkorban ráfogják, hogy az egész népét képviseli, tehát ez egy súlyos tévedés, és hogy a zsidók sárga színű ábrázolása, a sárga csillag is ide megy vissza, mert a sárga az irigységnek a színe. Hogy Jézust valóban irigységből adták a porosztók kezére, de nem a zsidó nép egészében, hanem a vezetői. Nincs kollektív bűnösség. Sajnos a középkorban azt mondták, hogy van kollektív bűnösség, Júdás alá besorolták az egész zsidó népet, és az antiszemitizmus ilyen módon nagyon könnyű alátámasztását nyerte. Ezt Emes Mester, mint a 16. század gyermeke, ezért festi meg így. A portréfestészet még nem annyira elmélyült, de azért nagyon jól látjuk, hogy mennyire gyenge az ember, mind a három tanítvány gyengessége döbbentesen rajta, nem csak az arcokon, hanem, hogy mondtam, hát zsákokhoz hasonlítottam őket, mert tehetetlenül, tehát úgy elalszlanak, hogy maguk se veszik észre. Van itt azért a kegyetlenségnek 3-4 féle ábrázolása így a második képen, és hát van a közönynek, a közömbösségnek itt a negyedik képen is legalább 3 arc ezt tükrözi. Az aranyozásról látjuk, hogy itt még szinte sértetlen, itt már lekopott, itt szinte teljesen lekopott, és itt is. A képek azonban, ha ránézünk a 4 festményre, azt látjuk, hogy egy mester kezéből származnak, rendkívül élénk a színviláguk, és ennek a festőnek volt üzenete. Mert ahova nézünk bármelyik képen, semmi nem klisészerű, semmi nem megrendelésre készült, lehet látni, hogy ennek az embernek volt festői technikája, de volt lelke, volt hite is. Mind a 4 kép szinte beszívja a tekintetünket, és szinte kötelez bennünket, hogy menjünk végig mind a 4 kompozíción, és járjuk végig, hogy mit is helyezett el a festő a képen, és azt hiszem nem túlzok akkor, hogyha a 4 képre ránézünk, a fő képnek ezt tartjuk, a Kárváriát tartjuk. És Jézusnak ezt az arcát, ami ha a 4 képből csak ez az arc maradt volna fenn, vagy ez a kép, vagy ennek a képnek ez a részlete, azt mondhatnánk, hogy itt egy olyan ember nyúlt ecsethez, aki nagy festő volt, nem tudjuk például, hogy magyar volt, vagy nem volt magyar, M.S. Mester Selmecbányai. De meddig élt itt Selmecbányán? Itt 3 templom volt. Most az ő korában épült a 3. a Mária templom. Annak az oltárképeit festette. Mennyi ideig festette? 1-2 hónap, 1-2 év, aztán odébb állt. Hova állt odébb? Hogy más nem ismerünk tőle? Régen a szakirodalom megkockáztatta, hogy talán megölték, agyonverték, nem találtak semmiféle levéltári okiratot, semmit nem találtak a javadalmazására. Gazdagok voltak a selmecbányai polgárok, hiszen arany rész bányászattal foglalkoztak, ezek a felvidéki bányavárosok, módosvárosok voltak, meg tudták fizetni. Lehet látni, hogy a festői anyagban, mindenben nem kellett neki szerénynek lennie, mindenféle anyagot megkapott. Semmit nem tudunk erről az emesről, de egy valamit tudunk, hogy az emberiség történelmében a 16. század elején rendkívül közel a reformációhoz, Magyarországon is olyan mozgalmak indultak, amelyek Jézust igyekeztek központba állítani. A Mária kultusz egy kicsit háttérbe szorul, noha megvan, de a középpont Jézus. És ez már jelzi azt, ezt a korszakot egyébként így nevezzük, hogy devóció moderna, devóció moderna, új kegyesség. Ezután jön a reformáció, és a reformációban Luthernek a híres négy kijelentése, solus Christus, sola gratia, sola fide. Ez a három vagy négy szól, hogy egyedül Krisztus, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, és a negyedik sola scriptura. Amit mi Jézusról tudunk, ami számunkra Jézus, annak egy forrása van, sola scriptura, egyedül a Szentírás. Ez a mester elővette a Szentírást, nem hogy elővette, nem azért vette el, hogy meg tudja festeni a négy képet, ez benne élt a bibliai gondolkodásban, és ezért tudott olyan mélységeket kifejezni Jézus alakjával és Jézus arcával kapcsolatban, amelyet sem a magyar, sem a korabeli európai festészetben nem találunk. Ezért, kedves hallgatók, becsüljük meg Emes mestert, és önök is terjesszék, ha csak lehet, antikvárban hozzá lehet jutni Moyzer Miklós által elemzett pasiósorozatnak még a példányaihoz, ami már 30 éve jelent meg, sajnos újabb kiadások nem nagyon láttak napvilágot, de sokan mondják nekem az országban, hogy hát a Mária és Erzsébet találkozását ismertük, de erről meg azt se tudtuk, hogy létezik. Hát most már tessenek tudni, hogy ez is létezik. A Mária és Erzsébet találkozására talán vissza fogunk térni, csodálatos festmény. Én azt gondolom, hogy a Kálváriánál nem nagyobb, sőt a Kálvária itt a legnagyobb a hét MS mester kép között. Ha Selmecbánya felé járnak, Hont Szent Antalon, tessenek megnézni a festményt. Én 25 évvel ezelőtt láttam és írtam is róla egy tanulmányt, csak egy miatt panaszkodom, hogy nem vettem le a falról, és nem hoztam el. Mert tudnék, volt egy MS mester kiállítás Budapesten, és sajnos a szlovákok nem adták a képet kölcsönbe se. De ha bemegyünk abba a Hont Szent Antali, vagy most szlovákul Antol a falu neve, így le lehet venni, aztán el lehet vinni. Mindig úgy félek, hogy nehogy valaki elvigye, amikor már csak 6 MS mester marad. Így 7 van, és a 7 közül 4 a pasió sorozatról szól. Átadom a szót, hogy ha valakinek kérdése van, megjegyzése van, erre is sort kerítünk az előadás végén, hogy tessenek nyugodtan rákérdezni, vagy további megjegyzéseket.